Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket! Büdecs Pál vagyok. Mai állami ünnepünkön a városi rendezvényeket az eső miatt nem a felújított Bethlen Gábor téren, hanem a Közösségek házában tartottuk. Most hangfelvételről idézzük fel Önöknek a délelőtti események közül a polgármesteri köszöntőt, az ökumenikus istentiszteletet és az ünnepi műsor néhány részletét. A rendezvény műsorvezetője, rádiónk munkatársa Szűri Attila volt.
Mai ünnepi összeállításunkban segítségünkre voltak az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület tagjai. Az egyesület célja az Erdélyi Helikon íróinak, irodalmi munkásságának népszerűsítése. Most a mai ünnepi műsorban is több verset és részletet hallhatunk az ő prezentálásukban. Először is Hucek Anita érkezik a színpadra, aki egy 13. századi verses históriából mond el néhány részletet.
Magyarországi szerző, István király verses históriája. Íródott 1280-1290 között. Ím eljött az áldott új nap, zengő üdvös ünnepe szent királyunk Istvánunknak. Míg tölt a világ heve, örvendjen ki ő által ön urunk örököse, s érdeméből nyeri vala, hogy a mennynek részese. E szent volt a magyar népnek első hit hirdetője, és a keresztény törvénynek Isten küldte szerzője. Két talentom helyett négyet megkettőzve megadott, öt értized Istenének kamatosan juttatott. Szent király volt nemes ágból, de a hite nemesebb. Mindehez a remény járult, és az erős szeretet. Mikor véget ért a pálya, minden földit megvetett, Jézus Krisztusnak ajánlta lelkét a szépségeset. Imár felvitték a mennybe az angyali csapatok, boldogok közt mindörökre fénylőn uralkodni fog. Holt királyukért könnyeznek jámbor szívű magyarok, új társuknak örvendeznek a mennyei angyalok.
Most pedig felkérném Fülöp Róbert polgármester urat, hogy köszöntse a jelenlévőket és ossza meg velünk ünnepi gondolatait.
Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő halasiak! Köszöntöm Önöket Szent István napján szervezett ünnepség sorozatunkon. Köszöntöm a kiskohalasi embereket, a meghívott vendégeinket, az önkormányzat képviselőit. Hölgyeim és uraim, Szent István napján közvetlenül emlékezünk egy nagy emberre, a magyar nagyfejedelemre, az első magyar árpádházi királyra, a keresztény magyar állam alapítójára, az első magyar katolikus szentre, magyar és az európai történelem kiemelkedő jelentőségű alakjára, Szent István királyra. De Szent István király napja nem csak a nagyfejedelemről, a királyról, a magyar állam alapítójáról, a kiemelkedő európai államférfiról, hanem a magyar nemzetről, a haza megszilárdulásáról, a magyarság elmúlt 1000 évéről, a magyar nép változni akarásáról, képességéről, életre valóságáról és az európai keresztény kultúrába tartozásáról is szól. Tisztelt vendégek! István a király. Ebben a rövidke címben minden benne van. Szent István király a korszerű vezetőt jelenti minden időkben. Ma is. Időtállásának titka, vezetői magatartásának, bölcs előrelátásában rejlik. Felismerte a magyarság erejét, energiáit, amit ha időnként belül vagy kívül gyengítettek is, nem rettent meg, hanem még inkább ösztönözve híveit, támogatóit, segítőit, összefogásra sarkalva azokat, véghez vitte magasztos szándékát. A szándékát, amely ennek a népnek, itt a Kárpát-medencében olyan otthon teremtett, amiben megtalálta minden réteg, csoport a számítását. Első István nem csak Magyarországon teremtett egységet, hanem környezetében is együttműködést kezdeményezett, így Európában, még a keresztény egyházban is szövetségeseket keresett és talált. Ez családi életének alakításával is alátámasztotta, jó példát mutatott. Persze ennek az egységnek ára is volt, és a mindennapok küzdelmeiben olykor véres harcok teremtettek esélyt keresztény erkölcsön alapuló rend megszilárdulására. De István és szövetségesei vállalták ezt a küzdelmet, a történelem pedig ennek a küzdelemnek a szükségét, helyességét visszaigazolta. Törvényeken alapuló államszervezési képessége ma is példaértékű. Terület alapú igazgatást vezetett be, föld megművelésével új életformát teremtett a magyarságnak. Belakta, beépítette, megszervezte a honfoglaló magyarok által elfoglalt területeket, alkalmazkodott a körülményekhez, és azt elfogadtatta a magyar és az itt élő más nációk népeivel. Bizonyára nehéz időszakok egymás utánisága eredményezte az általunk ismert letisztult történelmi tényeket, amelyek Magyarország alapját, évezredes fennállásának fejlődését, bázisát létrehozták. Számomra ennek legfőbb jellemzője az együttműködés. A közösség szervezett, szabályozott, kiszámítható normákon alapuló együttműködése, amely keresztény erkölcsi bázison működő és fejlődni képes társadalmat, történelmi távlatokban is jobb létet eredményezett az itt élőknek. Tisztelt egybegyűltek, hölgyeim és uraim! Szent István napján nem pusztán a történelmi múltunkra, annak egy kiemelkedő korszakára és uralkodójára, vezetőjére emlékezünk. Nem tisztem történelemórát tartani, nem is idevaló, és nem is én lennék a leghitelesebb történelmi leckeadó. Ha tesszük is ezt részben, és emlékezünk a dicső múltra, akkor azt elsősorban azért, hogy erőt merítsünk és példát vegyünk. Szent István e tekintetben rendkívül elfogadott, a magyarságot összetartó személyiség, vezető. Munkássága, mint arra, hogy ma hogyan szervezzük meg, milyen felfogással, milyen bátorsággal, milyen konfliktusok vállalásával oldjuk meg közösségi életünk mindennapjait, nem csak Európában, Magyarországon, Bács-Kiskun megyében, a járásban, hanem itt Kiskunhalason is. Magam és az önkormányzati testület is erre kapott felhatalmazást. Az előremutató együttműködésre, az itt élő közel 30 ezer ember jobb létének érdekében, és mint a térség, járás központja, Kiskunhalas város e tekintetben még szélesebb értelemben kell, hogy vállalja a vezető, irányító szerepét. Tisztelt halasi polgárok! Szent István napján is csak azt erősíthetem önökben, amit mondtam az elmúlt időszakban is. Sok kis honfoglalást, sok kis államalapítást kell elérnünk itt a városunkban. Ezt csak együtt, egymás segítve tudjuk megtenni, időnként figyelmeztetve közösségünk vezetőit. Kedves halasiak, merjünk megnyilvánulni, egymás felé fordulni és elmondani szándékunkat, összefüggni ügyünkért és dolgozni ezért. Észre kell venni a lehetőségeinket, és merni azokat kihasználva fejleszteni, építkezni, merni azért szövetséget kötni egymással, az állammal, a vállalkozásokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel. Vannak olyan adottságaink is, amelyek kikerülhetetlen kötelezettséget rónak ránk, de merjük ezt úgy is megoldani, hogy végül profitáljon belőle a város és az itt élők. Számos sikert értünk el, és gyarapodott az elmúlt időszakban városunk. Kiskunhalas elmondhatja, hogy erősödik a térségi központi szerepe. Februárban felavattuk a térségi feladatot ellátó kiskunhalasi kormányablakot több mint 100 millió fejlesztést követően. A Kiskunság víziközmű szolgáltató Kft. A megye jelentős részét víziközmű szolgáltatással ellátó irányító központja Kiskunhalasra került. Bács-Kiskunban a szakképzés egyik központja a három közül Kiskunhalason létesült. A fejlesztések terén az önkormányzat által működtetett iskolákban a 2014-15-ös tanévben a még futó programokat is ideértve meghaladja 350 millió forintot a beruházások összege. Egyházi magán és városi hozzájárulással megújult, megszépült a római katolikus templomkert. Végéhez közeledik a Jókai utcai szeméttelep rekultivációs munkája. 10 milliós nagyságrendben plusz forráshoz jutott a Halastermál Kft. Az úszó sikereknek köszönhetően közeledik és reális az esély az uszoda fejlesztéshez, amelyben a gyógyhelyi minősítésre várunk. A legnagyobb foglalkoztató Semmelweis kórház fejlesztése évek óta folyamatos, és újabb beruházások várhatók. A különböző intézmények, a városban működő magánvállalkozások is energetikai fejlesztésen mentek át. Különböző teljesítményű naperőművek kerültek telepítésre város szerte. Befejeződéséhez közeledik egy 200 millió forintos uniós forrásból megvalósuló, korszerű, zárt idegenrendészeti központ. Ugyan eltérő vélemények övezik, de összességében Halason újat teremtő és vitathatatlanul beruházással járó helyi munkaerő alkalmazását jelentő őrzött befogadóállomással hasznosul a korábban elhagyott Gábor Áron laktanya. Az intézményi, a hivatali szféra mellett a vállalkozói körben is jelentős fejlesztések történtek. Hölgyeim és uraim! Kiskolnos fejlődésének sorsfordító forrás alapja kézzelfogható közelségbe került. Csak Bács-Kiskun megye 63 milliárd forintos uniós fejlesztési forráshoz jut. Ebből az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek elképzelései válhatnak valóra. Ebből Kiskunhalas és a járás jelentős összegű fejlesztési forráshoz jut, amire megfelelő terveink vannak. Közelít a Budapest és Belgrád közötti vasútútvonal korszerűsítésének kivitelezése is. Tisztelt városlakók! Kiskunhalason élénk kulturális élet folyik. Legfőbb zászlós hajója, hagyományainknak a halasi csipke tovább folytatója, az évszázados sikerét, illetve a halasi csipke tovább folytatja évszázados sikerét a világban. Az idén egy ötletes látványossággal gyarapodott a város, a csipkeház melletti óriás csipke kompozícióra gondolok. Néha egyszerű ötletek hoznak komoly hírt, persze ehhez az ott folyó szorgalmas, precíz, következetes munka az alap. A városunk kulturális életének fő szervezője, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., ahogy minden ünnep alkalmával, ma is emlékezetes ünnepi programsorral készült, kiállításokkal, koncertekkel és rendezvényekkel teli az ünnep. A Torma János Múzeummal közösen kigondolt Tér, Idő, Kiskunhalas című szabadtéri installáció vezet folyamatosan változó városmarketing irodához. Este tűzijáték várja az érdeklődőket, de négynapos országos lovasverseny is színesíti az idei augusztus 20-át. Ugyanakkor a szabadidős sportolók is megtalálták a számításukat, ma rendezték meg 30. alkalommal a Halasi Hajtás Triatlon versenyt a Sóstó parkerdőben. Köszönet minden szervezőnek ezért, hiszem, hogy jó itt élni Halason, és még jobb lesz, mert szép kilátásaink vannak. Tisztelt egybegyűltek, kedves közönség! Talán többet beszéltem a szokottnál, nézzék ezt el nekem, de volt ma mit mondanom, és biztos vagyok benne, hogy így lesz ez a jövőben is. Van tennivalónk bőven, de szerencsére van ünnepelnivalónk is. Én ezúton gratulálok mindenkinek, aki a mai napon elismerésben részesült. Kívánok további munkasikereket és boldogulást az életben minden halasi polgárnak is. Hölgyeim és uraim, köszönöm megtisztelő figyelmüket, élvezzék az ünnepnap adta programokat, reméljük az idő is kedvezni fog nekünk délutánra. Minden jót kívánok, köszönöm szépen!
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves vendégeink, augusztus 20-ai Szent István napi megemlékezésünk ökumenikus szertartással folytatódik. Ehhez a színpadra kérném Édes Árpád református vezetőlelkészt, dr. Finta József érseki helynök plébánost, Fribert Tibor baptista lelkipásztort, valamint Honti Irén evangélikus lelkészt. A szertartáson közreműködik a Lorántfi Zsuzsanna kamarakórus.
Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent István királyunk ünnepén, ennek az ökumenikus istentiszteletnek a kezdetén egy énekkel kezdjük meg az ünneplést. Fölkérem a Lorántfi Zsuzsanna kamarakórus tagjait, hogy vezessék be ezt az istentiszteletet a szolgálatukkal.
Alleluia, alleluia, in letizia. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi atyánk, azért jöttünk el, hogy újongva és hálaadással köszönjük meg az életnek a lehetőségét, amely azáltal is igaz, és azáltal is a miénk, hogy magyarként élhetjük ezt, és egy hazában élhetjük, amely ráadásul tágasabb hitünk szerint, mint az a néhány ezer négyzetkilométer, amelyek között most élünk, és hisszük, hogy a mi szívünk is lehet tágas és befogadó a te ajándékaid előtt. Így köszönjük meg neked, Istenünk, az új kenyeret, köszönjük meg neked Jézus Krisztust, a testélet és földre szállt kenyeret, így köszönjük meg neked a te titokzatos jelenlétedet minden nap az életünkben, hogy mindig, amikor aggódva és szorongva kérdezzük, hogy mi lesz velünk, és mi az, ami ránk vár, akkor te újra és újra mondod nekünk, te velünk vagy. És ez a jelenlét, amely táplál minket, erősít és megtart, elegendő lehet. Ezt a kegyelmet ünnepeljük most, és a te szent lelkedet hívjuk segítségül, hogy hallható módon is megjelenjen közöttünk, és miénk legyen a te igéd. Amen. Isten igéjét olvasom Mózes második könyvének 20. részéből. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűneiért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap, a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapaidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad néked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Ez Istennek írott igéje. Még egyszer szeretném felolvasni az 5. parancsolatot, amely a felolvasott ige résznek a 12. versében található. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad néked. A tíz parancsolat idézett sorai legelőször egy átmeneti időben élő néphez szóltak, a pusztai vándorlás idején születtek. A sivatagos tájakon vándorló zsidó nép tagjait emlékeztette a szülők, a szülői örökség egyben az ősöknek a tiszteletére. Tisztelni annyit jelent a héber szót, ha megvizsgáljuk, mint elismerni valaminek a súlyát, jelentőségét az életünkben. Valakinek, valaminek, valakiknek. Elismerni azt, hogy az életünket azt kaptuk, és az értékeink nagy részét is úgy kaptuk. Vannak idők, amikor ez a súly, ez túlságosan is nagy, hiszen ebben az örökségben van sok átkos dolog is. Vagy ha túl dicsőséges, az is nehéz tud lenni. A dicső múlt sokszor nagy teher egy-egy új nemzedéken. A régiek tudásához, a régiek nagyságához mérni önmagát. És ezért sokszor el is fogja a népet az a kísértés, hogy azt mondja, nem kell nekünk ez az örökség, és a múltat töröljük el inkább, húzzunk egy vonalat, és kezdjünk valami újat. Mert túl nehéz ez. Ilyenkor azonban könnyelműen eldobálja azt is, ami erőforrás lehetne az úton. Persze egy vándornép túl sok mindent nem vihet, de a legfontosabbakat el kell vinnie. Ilyenkor történhet meg, hogy ez a nép eltéved, ugyanazokat a hibákat követi el, mint az apja, az anyja és a nagyapja, ugyanazokat a hiába való köröket rója, mert nem figyelt oda a múltra, mert nem akar tanulni belőle, végül is nem akart szembenézni önmagával. A magyar népesség vándor legénye segíthet megérteni nekünk, hogy hogyan is értsük jól apánk, anyánk, ami magyar hazánk lelki örökségét. Mit jelent tisztelni ezt? A vándor legény úti felszerelése a vándorbot és a tarisznya. A tarisznyában pedig az otthonról hozott hamuba sült pogácsa, amit a vándor édesanyja sütött. Ez a pogácsa jelképezi egy család, egy nép műveltségét, azokat az erkölcsi irányelveket, amelyek iránytűl szolgálhatnak a vándorlás útján. Ezek a pogácsák rejtik a történeteket, mintákat, gesztusokat, probléma megoldási lehetőségeket, és legfőképpen a hitet és a kitartást, hogy mindezt végig lehet csinálni, a reménységet a jövőben, egy jobb haza megtalálásában, és legfőképpen a szeretetet, amely képessé tesz új család alapítására, hogy újra legyenek családok, hogy újra legyen élet. Nem véletlen, hogy ehhez a parancsolathoz kapcsolódik az ígéret, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked, ehhez kell tisztelned mindazokat az erőforrásokat, amelyeket így bocsát rendelkezésedre az Isten. Ezzel a mai ökumenikus istentisztelettel Kiskunhalos város közössége újfent megerősíti és elismeri, hogy közös vándorlásunk tarisznyájában ott van a keresztény örökségünk, Krisztusnak a tanítása, az ő élete, az ő halála, az ő feltámadása. És ott van benne Szent István király lelki öröksége és hagyatéka is. És mindez, hiszük, a mai forrongó, átmeneti, bizonytalan, szorongásokkal teli időkben is erőforrásul szolgálhat számunkra. És mindenre nem a múltba való visszakanyarodáshoz van szükségünk, hanem éppenséggel az előrehaladáshoz, a jövő megörökléséhez. E lelki örökségből kiindulva tegyük föl a kérdést, hogy mit jelent hát az ünnep, ezen az ünnepen tisztelettel kezünkbe venni az új kenyeret. A megszentelésre váló kenyér arra emlékeztet, hogy az első szeret kenyeret kitől kaptuk, és arra, hogy akik nekünk adták, kitől kapták, hogy az életet ők is úgy kapták, és hogy végül is az élet adóját, magát, Istent ünnepeljük, aki esőt ad jókra, gonoszokra, aki adott napot és adta a termést. A kenyér tanít arra is bennünket, hogy útközben az Isten titokzatos módon jelen van az ő népe között. Isten titokzatos jelenlétére tanít minket a kenyér. És ahogy bíztak az elődeink az Isten gondoskodásában, mi is tanuljuk meg ezt tőlük, imádkozni. Mert ez az imádság által nyílnak meg a szemeink, hogy meglássuk, miképpen van jelen velünk Isten a mi vándorlásunkban. Szent István király a fiánakhoz intézett intelmeiben a következőt mondja az imádkozásról: folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és a feloldozást jelenti. Ahogyan a pusztában vándorló nép kapta a mannát az égből, amely válasz volt a mindennapos aggódására és szorongására, ezért Krisztus is minket arra tanít, hogy minden nap ott vagyok veletek, imádkozzátok ezért, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Végül, amikor tisztelettel kezünkbe vesszük a kenyeret, kezünkbe vesszük a jövendőt is, és ezt bizalommal teli tesszük, mert elhisszük, hogy ez a kenyér elég lesz. Elég lesz nekünk, elég lesz a gyermekeinknek. Jut belőle a szegényeknek, és jut belőle a vendégeknek. Elvégre mi is Isten vendégei vagyunk. És emlékeztet bennünket arra, hogy a mi házunk legyen nyitva, hogy egy kenyér van, amin osztoznunk kell, ahogyan a nagyok mondták, a hazát csak részvétel lehet szeretni, úgyhogy ha szolidárisak vagyunk, és így készítünk helyet egymás számára, és a jövőt csak bőkezigséggel lehet megörökölni, bátor szívvel, erős szívvel, érző szívvel és józan fejjel, ahogyan azt kaptuk. Amen.
Tisztelettel kérem a jelenlévőket, hogy állva hallgassuk meg Krisztus evangéliumát. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus így beszélt tanítványaihoz: amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek azt velük. Ez a törvény és a próféták. A szűk kapun menjetek be, tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz. Sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet. Kevesen vannak, akik megtalálják azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseiről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisek közül szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt hoz. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon alapon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk, nem a te nevedben üztünk ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Akkor kijelentem nekik: sosem ismertelek benneteket, távozzatok színem elől, ti gonosztevők. Ezek az evangélium igéi. Kedves jelenlévők, kiskunhalasi ünneplő testvérek, egy pap sokat beszélgetett egy fiatalemberrel, aki meggyőződéses ateista volt, legalábbis mindig ezt mondta magáról. A beszélgetéseik, a vitáik hosszadalmasak voltak, de ugyanolyan terméketlenek is. Semmiképpen nem engedte meggyőzni magát ez a fiatalember. Újra és újra kijelentette, hogy őt semmiféle érv el nem tántoríthatja a maga hitetlenségétől, képtelen elfogadni, hogy Isten létezhet, sőt, még Jézus Krisztus történelmi személyiségét is kétségbe vonta. Egy alkalommal, amikor egy hosszadalmas vitájuk után végül elköszönt a paptól, és beült az autójába, az atya már éppen integetni akart neki búcsúzásképpen, csodálkozva látta a pap, hogy a fiatalember keresztet vett, mielőtt beindítaná az autót. Na erre meglehetősen idegesen föltépte az ajtót a pap, és azt mondta neki, fiam, most meg mit csinálsz ugyan? Nem győzött hangsúlyozni, hogy mennyire istentagadó vagy, még Jézus Krisztusnak a történelmi életét sem fogadod el, és keresztet vetsz, mielőtt nekiindulnál, hogy vezesd az autót? Ez miféle skizofrén magatartás? Erre a fiatalember így válaszolt, nagy nevetve, atyám, maga félreértette a mozdulatomat, dehogy is vetettem én keresztet. Mindig így szoktam elindulni. Először a homlokomra bökök, ugye nem felejtettem el semmit. Aztán a hasamra, finom volt a vacsora, jól laktam. Aztán a bal felső zsebemhez nyúlok, pénztárca itt van, rendben minden. Utána pedig a jobb felső zsebemhez nyúlok, jogosítványt sem hagytam otthon, akkor indulhatunk. Kedves jelenlévők, kedves ünneplők! A kereszt az egyik legrégebbi, legismertebb és legnagyobb tömegek által tisztelt, becsült jelkép. Jézus Krisztusra emlékeztet, aki ezen a fán, a keresztfán életét adta mindannyiunkért, és kiérdemelte a mi üdvösségünket. Azonban bármennyire is sokak által ismert, szeretett és becsült jelkép, talán soha nem volt a világon olyan jelkép, olyan szimbólum, amit ennyien és ennyiszer elárultak volna, félreértettek volna, vagy valamiképpen álarcként, álcaként használtak volna föl a saját embertelenségeikre. Vajon ki az, aki elárulja Krisztus keresztjét és magát Krisztust? Elsősorban azok, akik valójában a saját életükre akarják rá feszíteni, rá mázolni ezt a keresztet. Vagyis az ő emberi döntéseiket próbálják alátámasztani vele, az ő emberi akaratukat próbálják mintegy megszentelni általa, a saját sokszor hibás, bűnös döntéseiket akarják mintegy álarc mögé bújtatni vele. Azok gyalázzák meg Krisztus keresztjét, akik valójában Jézust vagy az ő egyházát akarják kihasználni, fölhasználni valamire, ami idegen Jézustól, valamire, ami valójában nem az ő akarata. Vagyis ráfeszíteni a keresztet olyasmire, ami valójában nem keresztény, ami nem Jézus Krisztust közvetíti. Azok azonban, akik hűségesek Krisztus keresztjéhez, és valóban hitelesen használják ezt a jelképet, egészen másképpen cselekszenek, ők éppen az ellenkezőjét teszik, saját magukat, a saját életüket feszítik rá a Krisztus keresztjére, vagyis valamiképpen bele simulnak az Isten akaratába, az imádságban nap mint nap keresik, hogy mit is akar velem a Krisztus, mit akar az én közösségemmel, közösségeimmel, és bele simulnak ebbe az akaratba, engedik, hogy az történjen az életükben, amit Jézus Krisztus akar, és ezáltal megszentelődnek. Ma, amikor Szent István király ünnepét üljük, akkor egy olyan emberre emlékezünk, aki ebbe az utóbbi táborba tartozott. Szent István király már nem elsősorban és nem önös érdekeit feszítette rá a Krisztus keresztjét, ő nem érdekek mentén volt keresztény. Ahogyan az imént látott kis műsorban is fel lehetett ezt eleveníteni, vagy végig lehetett gondolni, apja, Géza, fejedelem még valóban nemzete jól felfogott érdeke alapján vette föl a keresztséget. Ő valóban érdekből lett keresztényé, de hogyha a nemzet megmaradt volna ezen a szinten, akkor higgyük el, hogy nem ülnénk ma itt, vagy állnánk ma itt, mint keresztények. Nem lett volna időt álló az a mű, amit magyar kereszténységnek hívunk. Géza király, ahogyan az idézetben is elhangzott, valóban ezt mondta, amikor számon kérték rajta, hogy megkeresztelkedése után még a pogány áldozatokat sem kerüli, azt mondta, hogy vagyok én elég nagy úr ahhoz, hogy több Istennek is szolgáljak. Ebből látszik, hogy ő még nem teljes meggyőződéssel vallotta Krisztus hitét, neki nem lett sajátjává, nem lett a szívét, egész életét átalakítóvá az evangélium. István király azonban, akit már Szent Adalbert püspök nevelt gyermekkorától fogva, István király egészen másképpen állt hozzá a Jézussal való kapcsolathoz és az ő egyházához. Amit lehet tudni róla, azt a legendáiból tudjuk. A legendák őrizték meg azokat a tetteket, cselekedeteket, amelyeket István végrehajtott, és ezekből azt látjuk, hogy István nem csak a nagy nyilvánosság előtt nyilvánult meg keresztény emberként. Ő nem csak a jelentős döntéseiben, amit sokan kísértek persze figyelemmel, döntött keresztény emberként, hanem az egészen apró hétköznapi kis döntéseiben is Jézus evangéliumához alkalmazkodott, azokban a tettekben is, amiket senki nem látott, a teljesen titkos cselekedeteiben is Jézust követte, az ő parancsainak volt engedelmes. Ez azt mutatja, hogy ő valóban meggyőződésévé tette Jézus Krisztusnak a tanítását, valóban ráfeszítette az életét erre a keresztre, ráfeszült erre a keresztre, megadva magát Jézus akaratának. És ezt abból is tudjuk, kedves testvérek, hogy valóban képes volt arra, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek a többség akaratával bizony ellenkeztek. Ő nem a gyorsan múló népszerűséget hajházta, nem a tömegeknek a tapsviharát, hanem képes volt arra, hogy a többség akaratával szembe menjen, távolabbi, sokkal igazabb értékek és érdekek szemmeltartásával. Ő mind magának, mind magyar nemzetének az üdvösséget akarta. Éppen ezért képes volt keresztényként dönteni akkor is, amikor ezért elsősorban szenvednie kellett. Szembe kellett néznie súlyos külső és belső feszültségekkel, meg kellett harcolnia napról napra ezért a hitért. Ő nem az önös érdekeit tartotta szem előtt, hanem valóban a nemzete boldog jövőjét akarta, és nem csak itt a földön, hanem az örökké valóságban is. Miért fontos mindezt végig gondolni a mai napon? Azért, mert persze lehet ezt egyfajta kegyelmi ajándéknak is fölfogni, napjainkban egyre több mindenre feszítik rá a keresztjelét. Egyre több olyan iskola van, intézmény, amelyre kikerül a kereszt, egyházi iskolává lesz. Egyre több alkalommal lehetőségünk van különböző ünnepeken, mint ahogy ma is, Jézus Krisztus igéjét hirdetni. Egyre többször kérnek bennünket, hogy legyünk jelen itt, ott vagy amott. Egyre többször hivatkoznak a kereszténységre, a sajtóban is, csak gondoljunk a migrációs problémára, jobbról-balról a kereszténységre hivatkoznak azok is, akik azt mondják, hogy veszélyeztetve van a kereszténység ő általuk, azok is, akik azt mondják, hogy éppen a keresztény hit és erkölcsiség követeli tőlünk, hogy segítsük. Én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy vajon ezek az emberek magukat feszítik-e keresztre Krisztussal, vagy a saját érdekeiket, saját elképzeléseiket akarják kiszolgáltatni a Krisztussal, vagy az ő egyházával. Nagyon fontos végig gondolni, hogy vajon, amikor ma fölkerül valahova a keresztjele, valamit a kereszténység nevében teszünk, mondunk, akkor mögötte áll-e a szilárd meggyőződésünk és Isten akaratának a keresése. Mert ezen múlik minden. Persze, hogy nagyon fontos, hogy legyenek itt a városban is, és legyenek az egész magyar társadalomban keresztény intézmények, óvodák, iskolák, legyenek a városban is, és az egész országban olyan rendezvények, amelyeken Krisztus nevét hirdetjük a templomokon kívül is. Persze, hogy nagyon fontosak minden esetben, hogy azok, akik a közéletet irányítják, akár felelősként, akár újságíróként, stb., azok Krisztus nevében tegyék ezt, vagy valamiképpen az ő értékrendjét is figyelembe véve, de vajon azok közé tartozunk-e, akik engedjük magunkat keresztre feszíteni a Krisztussal, vagyis tényleg az ő akaratát keresjük, és egész életünket hagyjuk áthatni, átformálni általa, vagy inkább a saját érdekeinket, a saját elképzeléseinket akarjuk, mint egy pajzs mögé bújtatva, a kereszténységgel védetni, holott belül nem igazán vagyunk azok. Most, amikor Szent István királyt ünneplünk, Szent István királyt, akinek a műve azért lett időtálló, mert ő szívvel, lélekkel keresztény volt, és ezt a példát adta egész életével nemzete számára, fontos, hogy mi is átvegyük az ő örökségét. Hogy ma, amikor újra lehetőségünk van egyre több mindent a kereszt nevében keresztényként cselekedni, azt tényleg keresztényként tegyük. Tényleg legyünk Jézusnak szívvel, lélekkel az ő követői, és mindig mindenben keresztényként nyilvánuljunk meg. Így lehetőségünk lesz arra, meggyőződésem szerint, hogy megőrizzük azt az örökséget, amelyet Szent István királytól kaptunk, 1000 éves államiságunkat és kereszténységünket. Amen. Álljunk föl és imádkozzuk el közösen a hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Most helyünket elfoglalva hallgassuk meg a Lóránt Fizsonnak a Marakórus szolgálatát.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves jelenlévőket. Szeretettel kérem mindenkit, hogy álljunk föl, imádkozni fogunk. Mennyi atyánk, magasztalunk és dicsőtünk téged azért, hogy együtt lehetünk most itt a te jelenlétedben. Köszönjük neked ezt a helyet, ahol veled találkozhatunk, ahol ünnepelhetünk és emlékezhetünk mindarra, ami végül is tőled jött. Hálát adhatunk országunkért, hazánkért. Köszönjük, Urunk, ezt a helyet, ahova ide helyeztél bennünket, magyarként. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy áldásokban részesülhettünk, még ha szenvedések és nehézségek is voltak az életünkben. Magasztalunk téged azért, hogy megtartottál bennünket. De köszönjük, Urunk, neked azt a helyet is, Kiskunhalast, ahova szintén ide helyeztél bennünket, és itt is a te áldásaidat tapasztalhatjuk, élhetjük. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk magasztalni és dicsőíteni életünkkel. Hadd tudjunk abban a szeretetben élni és azt továbbadni, amelyet tőled kapunk. Áldjál meg bennünket egyen-egyenként, Urunk. Amen.
Kedves jelenlévő testvéreim! Egy vers részlet nyomán szólok néhány mondatot a hazaszeretetről. Árpád testvéremtől már hallottuk ezt a versrészletet, illetve ebből egy mondatot. Én ezt most kiegészítem. Pilinszky verséről van szó. A hazát egyedül részvéttel szabad szeretnünk. E részvét nélkül nincs emberi igazság, nincs szeretet, szerelem, de még valódi kultúra sincs. Felmerül a kérdés, hogy mi a részvét. A részvét önmagában nézve olyasmit jelent, hogy együtt örülök azzal, akit szeretek. És ha a másik szomorú, akkor együtt bánkódom vele. Olyan ez, mint egy nagyon mély együttérzés. A hazámra vetítve ez azt jelenti számomra, hogy örülök mindannak, ami szép, ami jó, ami igaz, ami érték, ami maradandó. Ezer éves múltunk van. Az ezer éves múltunknak teljes szívemből tudok örülni. Annak minden lelki, szellemi kincséért, gazdagságáért, természeti adottságáért. Teljes szívemből hálás vagyok elődeinkért, nagyjainkért, akik ebben a hazában értékeket teremtettek, és értékeket adtak tovább, hagyományoztak át az utókor számára. De a részvét a hazámra vonatkozóan azt is jelenti, hogy szomorkodom azon, ami nem jó, amiről látom, tudom, hogy nem annyira helyes és jó. Például a széthúzás miatt. De nem minősítem le a hazámat, nem járatom le, és nem ítélem el. Felmerül a kérdés manapság, hogy vajon nem azért ilyen-e a hazánk, és nem azért tartunk-e ott, ahol tartunk, mert fiai és leányai nem szeretik igazán ezt az országot. Nem becsüljük igazán. A hazaszeretet érték. Ugyanúgy érték, mint az őseink tisztelete és szeretete, ahogy hallottuk az ószövetségi gondolatok nyomán. Mindkettő a gyökereinket jelenti, és csak akkor tudunk értelmes életet építeni a jelenben és a jövőben, ha tiszteljük és becsüljük a gyökereinket, és nagyon szeretjük. Hazánkat szeretni számomra azt is jelenti, hogy szeretjük és tiszteljük egymást, mi, akik ebben a hazában élünk. Ma többen is azt gondolják, hogy ciki ebben a hazában élni. Számomra a hazánkat szeretni kimondhatatlan érték. És magyarnak lenni végtelen gazdagság. Köszönöm.
Most felállva imádkozzuk közösen azt az imát, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig köszöntsük egymást a béke jelével. Mielőtt istentiszteletünket bezárnánk az áldásokkal, szeretném megköszönni lelkésztársaimnak a jelenlétét és ezt a közös imádságot. Szeretném megköszönni a Lorántffy Zsuzsanna kamarakórus tagjainak a szolgálatát, hogy így nyár végén a iskolaszünetben is vállaltátok és eljöttetek, hogy együtt imádkozzatok velünk. Köszönjük szépen a felkérést, és örülök annak, hogy a városunk vezetőivel együtt imádkozhattunk itt, és Szent István király oltalmába ajánlhattuk országunkat, közbenjárását kérve a mennyei atyánál. Most pedig fölkérem lelkész testvéreimet az záró áldásra.
Mert nem a félelemnek lelkét kaptátok, hanem a szeretetnek, erőnek és józanságnak lelkét. Amen.
Szaporítson meg benneteket az Úr, atyáitok Istene, ezerszeresen, áldjon meg, ahogyan megígérte nektek. Amen.
Az Úr legyen veletek. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen.